És van a szeretet ünneplő testvéreim, ősi hagyomány szerint ezen az ünnepen, ezen a napon, a Szent Mise elején vizet szentelünk, vizet áldunk, és innen kapta valójában a mai ünnep népies néven a vízkereszt elnevezést. De az ünnepnek a lényegét valójában a latin és görög szó, kettő ugyanaz, fejezi ki. A latin a görögből vette át, nyilván epifániának mondják, ami azt jelenti, hogy Urunk megjelenése. És ezt még magyarabbá téve azt jelenti, hogy Isten dicsősége mindannyiunk számára kinyilvánult abban az eseményben, ami akkor is ott Betlehemben lejátszódott. Ahogy hallottuk az evangéliumból, az ünnepnek a főszereplői, a bölcsek, a mezopotámiai csillagászok, akik kémlelve, vizsgálva az eget, egy különös jelenséget látnak, különös csillagot fedeznek föl, és a kor és az ők tudásuknak a szintjén úgy értelmezik ezt a különös csillag jelenséget, hogy ahogy azt Gerhard Kroll, német jezsuita fogalmazza, hogy az Amuru országban, így emlegették keleten az ígéret földjét, Izraelt, az Amuru ország, az Amuru országban egy igen-igen nagy király született, aki nem csak Izraelnek határozza meg az életét, hanem az egész világnak a sorsába bele fog folyni. És ezek az emberek nem csak, hogy fölismerik ezt a különös látványt, ezt a különös jelenséget, vagyis nem állnak meg a felismerésnél, hanem útra kelnek, és úgy körülbelül 1200 kilométert tesznek meg a korabeli közlekedési eszközökkel, tevehátom, meg hát gyalog helyjel közzel, és így érkeznek meg Jeruzsálembe. Nyilvánvaló, hogy a saját eszükre hagyatkozva a királyt a fővárosban keresik Jeruzsálemben. De csalódásukra Jeruzsálemben az újszülött király helyett egy hatalmát görcsösen, akár kegyetlen módon is védő, féltő öreg királyra bukkannak, Heródesre, aki még ráadásul nagyon is ravasz. És nagyon beleillik a képbe, hiszen a történelmből tudjuk, hogy Heródes király több fiát is kivégeztette, sőt egyik feleségét is meggyilkoltatta, és a királyfiak szerencsétlenek azért kellett meghalniak, mert lassan oda nőttek, oda értek, hogy akármelyik átvehette volna apjának a trónját, és hát ezt így oldotta meg, hogy kivégeztette még a saját fiait is. Nyilvánvaló, hogy amikor megérkeznek ezek az emberek, ezek a bölcsek, és elmondják, hogy mi járatban vannak, mit vagy kit keresnek, hát akkor Heródes begerjed, azonnal hivatja a papokat, elő kell szedni a proféciákat, a jövendőléseket, és abból meg kell tudni, hogy mi történt, vagy mi történhet esetleg, és ahogy hallottuk, még külön ki is hallgatja őket, és ravasz módon a lelkükre köti, hogyha megtalálták, jöjjenek vissza, jelentsék, mert ő is el szeretne menni hódolni az újszülött király előtt. És végül a papoktól nyert információnak a jegyében a bölcsek tovább mennek, akik jártunk a Szentföldön, jól tudjuk, hogy ez már nem távolság, hiszen Betlehem Jeruzsálemtől mindössze 10 kilométernyi távolságra van ma független palesztin terület, külön útlevél vizsgálattal lehet bemenni Betlehembe, Jeruzsálemből, de akkor ilyen nyilván nem volt, az egész az egységes római birodalomnak volt a szerves része, és itt Betlehemben, Jeruzsálemtől mintegy 10 kilométerre, ahogy mondtam, találják meg Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisdedet, mert hát a csillag idáig vezette őket. Azt írja az evangélista, hogy amikor megtalálták a jászolban fekvő kisdelet, akkor földre borultak előtte. Ez a korabeli mentalitás szerint, kedves testvérek, olyan gesztus, olyan cselekedet, ami egyedül csak Istennek járt ki. Valójában ezért akarták a római császárok is istenként tiszteltetni magukat, hogy alattvalóik térdet hajtsanak előttük, leboruljanak előttük, mert ők maguk is tudták, hogy csak az isteneknek jár ki ez a különös gesztus. Nos, hogy a bölcsek ezt megteszik keleti emberként, és egy kisgyermek előtt arcra borulnak, földre borulnak, az azt jelenti, hogy megkapták a hitnek azt a látását, amellyel a síró gyermekben, a pólyába csavart, takart kisgyermekben, a jászolba fektetett kisdedben fölismerték a világ mindenség urát, a királyok királyát, ahogy az később a Jelenések könyve megfogalmazza. Tehát ráéreztek valami nagyon fontosra, és pedig arra, hogy Istent csak letérdelve lehet valamilyen formában megsejteni, megérezni. Ajándékot is hoznak, és az ajándékok szavak nélkül is ugyanazt mondják el, amit ők korábban a leborulás gesztusával kifejeztek. Aranyat, tömjént és mirhát hoznak. Az aranya királyoknak kiáró ajándék, ezzel megvallják, hogy Jézus a síró gyermek, a mindenség királya, ismétlem önmagam szavak nélkül. Aztán hoznak tömjént, aminek a fölszálló füstje az ég fele száll, és ugyancsak a Jelenések könyvének a leírása szerint a szentek fölfele szálló imáit jelképezi, tehát a tömjén csak Istennek jár ki, Isten lehet tömjénezni, ha szabad használni ezt a kifejezést, tehát szintén szavak nélküli gesztus. És nagyon érdekes a harmadik, a mirha, ez keletnek a gyógyszere, ez a szenvedő embernek jár ki. A tavaly márciusban Veres András püspök úr volt a társam a Szentföldi úton, és mindenütt, ahol megfordultunk, patikákban mindenütt kereste a mirhát, mert hát egy gyógyszerész barátja megkérte, hogy vigyen mirhát Izraelből, és bizony nem találtunk sehol sem Izraelben. Nagyon ritka dolog a mirha, nagyon drága dolog, azt már nem jegyeztem meg, hogy miféle betegségekre szokták azt használni, de ismétlem a keletnek egy csoda gyógyszeréről van szó, ami a szenvedő embernek jár ki, és nyilvánvaló ez utal arra, hogy a mi Jézusunk, ami megváltunk, szenvedő messiásként járt köztünk, sőt, szenvedve fejezte be a földi életét. Ünneplő testvérek, miután ezt így átismételtük, valójában nem mondtam semmi olyat, amit nem tudtak volna önök, de hát ahhoz, hogy az elmérkedés kerek legyen, ezeket mind el kellett mondani. Onnan folytatnám az elmérkedésemet, hogy a bölcsek valójában az Istent kereső ember prototípusai, ős mintái. És mindannyian Isten kereső lények vagyunk, hiszen minden idők embere kereste az Istent. A vallástörténészek és a vallás fenomenológusok leírják, hogy ez az Isten keresés sok esetben milyen furcsa dolgokban öltött testet. Elegészen a fétis imádattól az ember imádatáig, a tárgyak imádatáig, elegészen az élő Istenek az imádásáig sok-sok úton eltévedt az ember Isten kereső mi voltában. Sokszor tévútakon, nagyon is tévútakon kereste az Istent, utalnék csak arra a szörnyű dologra, hogy voltak olyan népek, amelyek gyermeket áldoztak az Istennek gondolván, hogy ezzel valami jó dolgot tesznek, ez is az eltévedésnek egy igen-igen csúnya vagy vérlázító volta. De volt, aki a gazdagságban, volt, aki a fényben, a pompában próbálta keresni az Istent, és nagyon érdekes, hogy Isten kereső voltukban a mágusok, a bölcsek is legelőször a pompában, a gazdagságban, a fényben, a palotában keresik az Istent, a közénk jött Isten gyermeket, a közénk jött Isten embert. Később kellett rádöbbenniük ott a barlang istálóban, hogy Istennek az otthona nem a fény, nem a pompa, nem a palota, Isten otthona az egyszerűségben, a szegénységben van, mert a mi Istenünk az alázatos Isten, a mi Istenünk egyszerű Isten, a mi Istenünk szerény Isten. És arra is rájöttek, hogy az Isten kereső embernek újra és újra az égre kell néznie, mert ők is, amikor az égre néztek és meglátták a csillagot, akkor tudtak valójában elindulni, és akkor találták meg igazán az Istent. És ebből adódik számunkra és mindannyiunk számára a tanulság, hogy el kell indulni, ki kell lépni a kényelem, a fény, a pompa, vagy pedig a tunyaságnak a várából, hallgatni kell azokra, akik számunkra utat mutatnak a hit útján, valahogy úgy, ahogy a bölcsek tették. Figyeltek a csillagra, olvastak a jelekből, elindultak a jelekből kiolvasott út mentén, de ugyanakkor odafigyeltek azokra is, akik számukra a proféciákat magyarázzák, akik az utat éppen a Szentírásból olvasták ki. És így az Isten kereső ember előbb-utóbb rátalál arra, akit keres, és olyan érdekes, és ez is tanulságos, hogy miután megtalálta, már nem folytathatja régi útját. A bölcsek is más úton tértek vissza hazájukba. Az Isten kereső ember, amikor rátalált keresésének a tárgyára, vagy a keresett személyre Isten személyében, akkor már más úton kell folytatnia életét, egy sajátos úton, azon az úton, amelyen majd Isten vezeti őt. De nagyon fontos megtenni azt a kérdést is az elmélkedésben, hogy miért fontos keresni az Istent. Nem tudok én Isten nélkül boldogan élni. És hogy megértsük, hogy miért fontos keresni az Istent, és mennyire fontos keresni az Istent, egy egyszerű életpéldát szeretnék megosztani kedves testvéreimmel. Ismertem egy főiskolai hallgató lányt Kolozsváron, aki zokogva mesélte el a következő történetet nekem, és a káplántársamnak, mert nem egyedül voltam jelen. Nem ismerte az édesapját. Édesanyja soha nem beszélt neki az édesapjáról. És egyszer csak úgy rájött, hogy neki az édesapját jó lenne megismerni. És el is határozta, hogy megkeresi. Tűvé tesz minden, ki az ő édesapja. Aztán azt vette észre, hogy háború támadt a lelkében. Miért akarod te megkeresni apádat, amikor ő nem törődött veled? Mi közöd neked hozzá, ha neked neki valójában semmi között hozzád? Úgy sem törődött veled. Mit akarsz ezzel elérni? És ahogy így vívódott, egyszer rádöbbent arra, hogy saját maga érdekében kell megismernie az édesapját, attól függetlenül, hogy ő törődött-e vele vagy nem. És pedig azért, mert én, és bármelyikünk nem csak az édesanyánktól örököltünk a természetünkbe adottságokat, hanem az édesapánktól is. Mi kettőjöknek az örökségeként vagyunk egy különálló egyéniség, tehát mind a kettőtől örököltünk valamit. És azt mondta ez a lány, és ekkor elhatároztam, ha érteni akarom önmagamat, ha tudni akarom, hogy ki vagyok én, és miért munkál bennem ez meg az, akkor tudnom kell, ki volt az édesapám. És egymással néztünk a káplántársammal, és azt mondtuk, hogy ez az igazság, így van, így is kell tenni. Hogy aztán megtalálta-e később az édesapját, nem tudom. Többet nem találkoztunk, ez egy ilyen alkalmi beszélgetés volt. De azért mondtam el, kedves testvérek, ezt a szomorú történetet, mert valójában ennek a lánynak a kijelentése Istenre is érvényes. Én az ember csak akkor tudom megérteni magamat, mint ember, ha ismerem őt. És elmerem mondani, aki nem ismeri az Istent, a hitetlen ember soha, de soha nem fogja tudni megismerni önmagát. Soha. Mert ebben az embernek olyan kérdéseim vannak, hogy miért születtem? Ki mondja ezt meg nekem? Miért élek? Miért éppen ide születtem? Nem valahol 10.000 kilométerre arrébb. Miért élek? Miért dolgozok? Miért szenvedek? Miért halok meg? Honnan van bennem az igazságérzet, a szép érzet? Miért van az, hogy elégedetlen vagyok bizonyos dolgokkal? Mind-mind olyan kérdések, amelyekre Isten nélkül nincsen válasz. Mert kikódolta belém ezeket a kérdéseket, ezeket az érzéseket. Tehát Isten nélkül én örökrejtély maradok a magam számára. Sohasem fogom megérteni saját magamat. És ezért kell nekünk keresnünk az Istent. Ezért kell nekünk megismerkednünk az Istennel. Ezért kell nekünk olvasnunk a Szentírást, ahol Isten beszél önmagáról. Ezért kell tanulmányoznunk Jézusnak az életét, mert ő bemutatja, hogy milyen a mi Istenünk. És így megismerve őt, már fogom érteni önmagamat, fogom érteni sorsomat, fogom érteni vágyaimat, amelyek túlmutatnak a földi kereteken. Hogy én be vagyok zárva ebbe a földi akármibe, és a vágyaim túlmutatnak, de akkor kitáplálta belém ezeket. Millió kérdés. Olyan kérdések, amelyekre Isten ismerete nélkül nincsen válasz. Most a bölcsek ebben adnak nekünk példát. Elindultak, következetesen mentek addig, amíg megtalálták azt, amit kerestek. Anya Szentegyházunk szentként tiszteli őket. Ha szentként tiszteljük, akkor már lehet közbenjárásukat is kérni. Ha kérjük a három, vagy ki tudja hányan voltak, mert a Szentírás csupán csak az ajándékokat írja le, ebből szokták azt mondani, hogy három, de se nevükkel, se számukkal nem találkozunk a Szentírásban. Nem az a lényeg, hányan voltak. Lényeg az, hogy Isten kereső emberek voltak, Jézust megtaláló emberek voltak, ebben nekünk példaképek, és arra kérjük ma őket, imádkozzanak, hogy az Isten kereső lárma, ahogy Ady Endre fogalmaz, ne halkuljon el a szívünkben, a lelkünkben, hanem valóban keressük az Istent mindaddig, amíg meg nem találjuk, amíg a megtalált Istenben meg nem értsük emberi önmagunkat. Amen.